a kisebbek. Tíz év fölött azért ez már kevésbé jellemző, azért a szülők is nagyon fontosnak tartják azt, hogy egy ilyen kommunikációs eszközként, tehát erre a célra legalább ott legyen a gyermekekkel mondjuk egy mobiltelefon. A mi célunk az az, hogy azt elérjük, hogy ez ne legyen sokkal több, mint egy kommunikációs eszköz, hanem hogyha meg tudjuk teremteni a gyermekben is azt a felismerést, lehet, hogy még először nem annyira tudatosan, csak a viselkedése által jut el ide, de hogyha úgy megy haza a hétvégén, hogy én alig használtam a mobilomat, mert annyira sok programban, annyira sok közösségi élményben volt részen, lehet, hogy nagyon elfáradtam, de folyamatosan voltak olyan dolgok, amik lekötöttek, akkor megtörténik benne is az a realizáció, hogy tulajdonképpen nekem ez egy nagyon jó dolog volt, ami történt velem, és ehhez nem volt szükségem a telefonra. És így ki tud alakulni egy olyan belső motiváció, ami tovább tud vinni magával. Tehát így akár egy rövid időben is tudunk valami olyat adni a gyermeknek, amit utána otthon is tud kamatoztatni azzal, hogy inkább lesz nyitott azokra a dolgokra, amik nem kötődőek. Nem kötődnek közvetlenül a technológiához, amellett, hogy annak is vannak nyilván nagyon hasznos funkciói.
Nagyon izgalmasról kezdtünk el beszélgetni, szerintem ez az idő most sosem elegendő arra, hogy eleget beszéljünk. Annyit minden esetre tény, hogy ezek a berendezések nem az ellenségeink, gondolom így, hanem az eszközök segíthetik a gyerekeket, tegyük okosan a helyére, és leginkább a gyerekek élményeire fókuszáljunk, ahogy maguk is ezt teszik, és szerintem ne féljünk ezektől a technikáktól, és bízzunk a saját gyerekeinkbe. Mindenképpen nyári élményre van szükség, és további beszélgetésekre akár erről is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, András, és mindenféle jót kívánok maguknak. Viszont hallásra.
Ne jót kívánok.
114, 115, 116.
117 perc.
A civil rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Tatán, az élővizek városában a Tatai Öregtől partján tartotta szakmai konferenciáját a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége. Helyi tagjával a TET Egyesülettel közös szervezésben június 5-én az új Karakház és Ökoturisztikai Központban gyűltek össze, hogy neves szakértők eladásai mellett vitassák meg a szervezet által képviselt legfontosabb témákat, vízügyi ellenálló képesség, vizeink és erdeink, illetve az ipari vízfelhasználás. És a telefonban itt van Kun Zoltán, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ez egy nagyon szakmai, tartalmi témájú konferencia volt, amit én most itt bevezettem a hallgatók számára, de ez kevés ahhoz, hogy a hallgatókat elkapjuk. Mesélje már nekünk, hogy mi zajlik egy ilyen konferencián, és mik voltak azok a fontosabb kérdések, amivel érdemes esetleg a nyilvánosságot egy kicsikét, úgyis mondjam, feltölteni.
Alapvetően, ahogy említette, három fő témával foglalkoztunk, a vízügyi ellenálló képességi stratégiával, erdőkkel és az akkumulátoriparággal, amit egy olyan iparág, ami most jelentős vízfelhasználóként jelentkezik a hazai gazdaságban. Uh-huh. De én azt mondanám, hogy azért kellene, hogy ez alapvetően túllépjen a szakmán és a nagy közönséget is érdekelje, mert mindhárom téma ugye víz körül van, és hát víz nélkül nincs élet. Június 5-én tartottuk ezt a konferenciát, ami a környezeti világnap, az ENSZ ajánlása vagy határozata szerint, és június 4-én pont egy nappal a konferencia előtt jött ki az Unió, az Európai Bizottság, az EU-s vízügyi ellenálló képességi stratégiával, ami így is kezdődik, hogy a víz élet, és tulajdonképpen a víz mindenkinek létszükséglet, nem csak a gazdálkodóknak, de hát ugye mindannyiunknak, mint adófizető állampolgároknak. Tehát az a helyzet, ami jelen pillanatban van mondjuk az Unióban, vagy akár hazánkban, hogy a víz nem csak mennyiségi, hanem minőségi értelemben is egyre korlátozottabban, vagy egyre kevésbé áll rendelkezésre, ez kell, hogy mindenkit érdekeljem.
Nekem mindig az a hír jár a fülemben, mert mindig sokat hallottam a nyilvánosság előtt, hogy mi nagyon jól állunk élővíz, pontosabban édesvíz szempontjából, egy nagyon olyan terület Magyarország, amely alatt ugye elég szép mennyiségben édesvíz van. Nem tudom, hogy rosszul tudom ezt.
Alapvetően a döntéshozók még mindig ugye ebben élnek, és hogy is mondjam, amikor én gyerek voltam, akkor igen, még ezt tanultuk az iskolában, hogy Magyarország medence jellegéből adódóan egy vízben gazdag ország, de hát sajnos sikerült ezt kiszárítanunk, ezt a medencét elég jelentősen. Nyilván régiónként változik a helyzetnek a súlyossága, de hát a homokhátságnak a kiszáradási kérdése szerintem az már mindenkinek a fülébe jutott. Rossz képen fogjuk tulajdonképpen, de ugye, ha megnézzük a Hungarometnek a honlapján az osztályhelyzetet, van egy térkép, ami az agrometeorológiához kapcsolódik, akkor hát tulajdonképpen az országnak 95%-án jelen pillanatban vagy jelentős, vagy fokozott osztályhelyzet van. Ez egyszerűen mindenkit érint, és ezért úgy érzem, hogy az embereknek a többsége most már ezt talán kezdi megérteni is, hogy a klímaváltozással együtt ez a vízhelyzet, ez lesz az egyik legsúlyosabb kérdése a hazánknak. Sok szempontból ugye nyilván még egyszer mondom, a vízhez való hozzáférés joga az szerintem egy alapjog kellene, hogy legyen, hiszen nincs élet nélküle, de hát a víz az ugye szükséges az élelmiszerbiztonsághoz is, és ahhoz is, hogy a természetes élőhelyeket, ami ugye nekünk azért mégiscsak a természetes környezetünk kellene, hogy legyen, meg tudjuk őrizni hosszú távon. Tehát ez a helyzet, hogyha röviden szólni, ez már egy tévhit alapvetően.
De muszáj ezt kimondani, mert ez nagyon erősen él az a másik is, a tévhit ugye önmagában ki kell mondani, hogy ez a tévhit tényleg tévhit. és hogy ebben a helyzetben mi a teendő, mert mit lehet abban a helyzetben csinálni, hogyha nincs elegendő víz, vagy nincs elegendő ilyen szempont, ez abban, hogy a bőség megszűnt, nem létezik. Mit lehet ilyenkor csinálni, mit kell csinálni, és mit nem lehet csinálni ezzel a nem, kevés, vagy nem létező, vagy alig rendelkezésünkre álló vízzel?
A konferenciánk volt egy szekció, ami tulajdonképpen ezzel foglalkozott, két olyan eset tanulmányt, egy esetet próbáltunk bemutatni, hogy ezen a kiszáradáson változtatni. Ugye a Tisza vidéke volt, ahol a vízválasztók csoportja vagy mozgalma elkezdett azért lobbizni, hogy a tájba újra vizet kell vezetni, és nem azt kell csinálni, hogy tulajdonképpen a belvizet azt egy károkozásnak tekintjük, hanem a folyókon időnként lejövő árhullámot, azt igenis ki kell vezetni a tájba, a hullámteret ki kell szélesíteni, és el kell azt fogadni, hogy a mezőgazdasági területek egy részét ezt vissza kell adni vízvisszatartás szempontjából. Ezt egy tavalyi konferenciánkon, ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy legalább a 10%-át a tájnak vízvisszatartásra kellene használni. Ez nem azt jelenti, hogy ott nem lehet gazdálkodni, hanem el kellene térni egy más jellegű gazdálkodásra, egy ártéri jellegű gazdálkodásra. Erre ugye korábban még a folyószabályozások között volt példa, a foggazdálkodás, legeltetés, védgazdálkodás, tehát nagyon sok olyan jellegű gazdálkodási forma, amit lehetne vinni tovább. A másik én terület az érdekes módon, amit talán az emberek kevésbé kapcsolnak össze a szárazodással, az a fertőhanság vidéke. Ugye amikor 2022-ben volt ez a nagy szárazság, amire szerintem a legtöbben emlékeznek, és akkor éreztük azt mi, hogy egyfajta fordulat következett be a társadalmi gondolkodásban és az érdeklődésben, akkor azért a fertőnél is egy nagyon-nagyon alacsony vízszintet mértek.
Igen.
Sajnos a vízgazdálkodás mind az osztályok, mind a magyar oldalon egy elég téves irányba ment, és most az egyik szövetségünk egyik tagja, a Fertőtobálati Egyesület, az elkezdett egy projektet, aminek az a cél, hogy a fertő, fertőzug és hanságnak közösen egy jövőképet kitalálni, hogy ez hogyan lehetne megőrizni azt, hogy mégiscsak a természetes tájban a tó is ott legyen és gazdálkodni is lehessen.
De azt érzékelem például vízzel kapcsolatosan mondom, ez a téves szemlélet egyébként sok rossz döntést is generál. Rosszul tudom, hogy az akkumulátorok például elég sok vízt igényelnek, tehát akkumulátor előállítás? Vagy ez kifejezetten egy veszélyes erre a dologra, feladatra, egy veszélyes vonulat?
Alapvetően az akkumulátorgyártásnak van, igen, vagy az akkumulátoriparágnak vannak olyan részei, amik rendkívül sok vizet igényelnek, nagy vízigényel rendelkeznek. Vannak nyilván olyan részeinek meg kevésbé. Igazán, és lehet, hogy nem is talán az akkumulátoriparág a legnagyobb visszahasználó az ipar közül, vagy a gazdálkodásság közül, mezőgazdaság, vagy nem tudom, üdítéit adját, és lehet, hogy több vizet használ, de az a helyzet, hogy az akkumulátoriparágot pont akkor fejlesztjük, amikor van egy potenciális katasztrófa vagy tragédia helyzet, amikor amúgy is visszűkében vagyunk, és azt szeretnénk mi elérni, hogy ezt az akkumulátoriparág fejlesztést ezt egészen addig állítsuk meg, amíg nem történik egy stratégia környezeti vizsgálat, amit a kormány elmulasztott akkor, amikor ezt a, hát hogy is mondjam, amikor az energia, meg az erőforrásainkat, tehát a pénzügyi és emberi erőforrásainkat elkezdte ebbe az iparág fejlesztésbe fektetni. Ugye én azt mondom, talán legtragikusabb példa az szerintem a Debrecen, ahol valóban egy ilyen hatalmas akkumulátoriparági hubot akarnak létrehozni, úgyhogy közben Debrecen az Alföld területén egy kiszáradó részen van. A másik az meg az, hogy nagyon sok helyen tapasztaljuk azt, hogy az akkumulátoriparági beruházások szennyezik a talajvizet, szennyezik a talajt, és ez nem csak a mennyiségi problémát is felveti, ugyanis alapvetően ahhoz, hogy még egyszer megéljünk, és a víz valóban életet jelentsen, az nem csak a mennyiségre van szükség, hanem jó minőségű víz.
Most már nem olyan sok időnk van, csak egy vagy két perc. Mi a legsürgetőbb feladat most egyébként? Mert azt látom, hogy ez a dologról sokkal-sokkal többet kéne tudni az embereknek. Úgyhogy a mi beszélgetésünk nem helyettesíthető, hogy előnök sokkal többet. De mi a legfontosabb, ami most a legsürgetőbb, amit lépni kell vízügyben?
Én azt mondanám, hogy a legfontosabb az lenne, hogy az Unióban tovább elfogadtuk csak egy úgynevezett természethelyreállítási jogszabály. Ennek a megvalósítása lenne nagyon sürgető, különös tekintettel a vízes élőhelyekre. Azt tudni, hogy Magyarország korábban mondom, medence jellegéből adódóan nagyon sok vízes élőhely volt. Az elmúlt 300 évben 84%-át vesztettük el a vízes élőhelyeinknek. Nagyon rosszul gazdálkodtunk a vízzel, ezt a vízgazdálkodást ezt kell megfordítani, és ennek szerves része az, hogy a vízes élőhelyeknek egy jó nagy részét helyre kellene állítanunk. Szerintem ez a legfontosabb üzenet az egész konferenciának.
Én záró mondatnak is teljesen jó. Azt gondolom, hogy igenis fontos kérdésről beszéltünk, és köszönöm szépen Gun Zoltánnak, amit most elmondott, és szerintem ezzel nem biztosan lezárjuk ezt a dolgot. Lehet, hogy még egyszer-kétszer, ha adódik lehetőség, beszélgetnünk kellene róla. Ha vannak hírek, azt meg szívesen fogadjuk, és köszönöm szépen, amit elmondott. Egy nagyon fontos dologról beszéltünk. Köszönöm szépen. Viszont
én köszönöm a lehetőséget.
Viszont
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream. I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been
114, 15, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Egy hét is itt a nyári szünet, de sok gyermek számára nem jelent felhőtlen kikapcsolódást a következő két és fél hónap, pontosabban szerintem két hónap, mert az iskolai teljesítmény elmaradt a várakozásoktól, rossz jegyekkel zárta a tanévet. A szülők számára pedig az a nagy kérdés, hogy hogyan segíthetnek leghatékonyabban a gyereküknek. A kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutató tippeket ad a nyári felkészítés megkönnyítéséhez, aki, ha jól tudom, a telefon végén dr. Bohácsi Krisztina, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és önt is, András!
Én örülök, hogy újra beszélgetünk. Már múltkor is volt egy jó beszélgetésünk. Most is azt gondolom, hogy jó kéne megközelíteni a dolgot, mert ez tényleg a gyerekek elfáradtak a tanulás során, még azok is, akik nem jól teljesítettek. Sok volt ez az intenzív, minden nap fölkelni, és minden nap megélni azokat a dolgokat, ami iskolában történik, jön egy szünet. És ha rosszul teljesítettek a gyerekek, mit lehet kezdeni, mert kicsit olyan, hogyha most ráugrasztjuk őket a tanulásra, mint a megbüntetnénk.
Hát igen, így van, pontosan így van, és itt azért nagyon fontos, hogy a rendelkezésünkre álló akár 10 hét itt a nyári szünetben az azért napszínnyel, napsütéssel és vízparttal, tengerparttal, folyóvízzel kapcsoltan teljen el. Szóval, hogy mi maximálisan a GEM tanulási központban nyárpártiak vagyunk, és éppen ezért találtunk ki egy olyan formulát, amely mellett megmaradhat a nyári szünet, ugyanakkor hatékonyan történhet azoknak a képességeknek, részképességeknek a kezelése, amelyek valójában a mélyben a probléma gyökerének számítanak. Gondolok itt a következőre, ugye az intelligenciánknak két nagy oldala van. A kristályos intelligencia területünket célozza meg az iskola.
Igen.
Tehát a tudástartalmak, az, hogy matematika, az, hogy nyelvtan, hogy irodalom, környezetismeret, ezek mind-mind tudást tartalmak. Általában ugye az egyszerűtől a bonyolultabb tartalmakig halad a dolog, és akkor hát az iskola csak ezzel foglalkozik. Ezt próbálja belenyomni a nebulókba, ezeket a tananyagokat. De a másik oldala az intelligenciánknak a fluid intelligencia. Na most itt jövünk be mi, akik valójában hatékony norvég-izraeli-amerikai programokkal dolgozunk, és kutatók, hát sokszor azért 40 éves, nagyon kemény munka után, de kikísérleteztek már olyan programokat, amelyeknek jellemzően olyan 7-7, az ideje 6-7-7-7 időtartam alatt elvégezhetők, egyáltalán nem hasonlítanak az iskolai tartalmakra, metronómmal, számítógéppel, nagyon vagány dolgokkal dolgozunk, és igazából az egész vicces. Vizuálisan nagyon gusztusos, kognitív programokról van itt szó, és a gyerekek élvezik, és naponta 2 órában, hogyha befáradnak hozzánk, akkor egészen komolyak a mérési eredmények, külsős mérési eredmények is ezek, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen a diszlexiában, vagy olvasási nehezítettséggel élő tanulóknak, a diszkalkuliával, matematikai nehezítettségekkel élő tanulóknak, de ugyanígy a figyelemzavarban érintett tanulóknak az életét sokkal-sokkal-sokkal könnyebbé tudjuk tenni, és hát én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen dologgal tudunk foglalkozni, és ennyire hatékonyan tudjuk a gyerekeket segíteni. Ez nem volt így, én 20 évvel ezelőtt kezdtem a pályámat, hát akkor még sokszor 1-2 év kellett ahhoz, hogy ilyen mértékű javulásokat el tudjunk érni egy kognitív struktúrában.
Néha azt hiszem, ebben a történetben mindig kulcs az, hogy a gyerekek hogy élik meg azt a kisebb teljesítményt, és sok esetben úgy érzem szorongással, védekezéssel, és sok olyan fajta frusztrációval, amit egyébként a környezet sugároz feléjük, és az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet feloldani például. Mert ugye ahhoz, hogy ma ilyen fluiddá váljon gyakorlatilag a viszony a gyerekeknek bármilyen őtérő inger, ahhoz meg kell változtatni, ahhoz szeretni kell, ahhoz kedvelni kell, ahhoz kell egy vonzás a gyerekek számára.
Egy vonzás, egy bevonódás, igen. Pontosan így van. Igen. Hát mi ezt csináljuk 24 órában, tehát valóban így van, hogy az érintett gyerekeknek, akik tanulási nehézségekkel, iskolai nem szeretem, nehézkes dolgokkal, elakadásokkal küzdenek, bizony így van, hogy András is mondja, nagyon-nagyon kicsike már az önbizalma, szoronganak, hárítanak, bekeményednek. Hát ez a tanulási nehézségeknek a kísérő jelensége. Azt mondjuk, hogy minden gyermek olyan, mint egy átlátszó pénzérme. Az egyik oldalon vannak ezek az úgynevezett kognitív feldolgozó rendszerek, mint a figyelmük, vagy a rövidtávú memóriájuk, vagy a beszédészlelésük, a matekhoz szükséges munkamemória, meg ilyen dolgok. Na most tulajdonképpen a másik oldalon pedig ott vannak az érzelmi emotív faktorok, hogy szorong vagy nem szorong. Uh-huh. Egy optimális, jó önbizalommal rendelkezik, vagy pont, hogy nem, nagyon alacsony az önértékelése. Hát mitől lenne magas? Uh-huh. Hát cserben hagyja 1-2 képessége, és ő kicsinek, és tehetetlennek érzi magát. Hát ezek a programok úgy vannak kifejlesztve, legelőször is, rendkívül gusztusosak vizuálisan, és sokszor olyan, mintha egy számítógépes játékot játszanánk, vagy valamilyen ilyen oda-vissza, egy kicsit ilyen társas játékot játszanánk, de hát közben ezek lehelet finoman építkeznek. Ez azt jelenti, hogy van fantázia nevük ezeknek a szinteknek, ribbon, bronze, silver, gold, és ezekről a szintekről lépünk egyikről a másikra. Ezek még sokkal finomabban, molárisan szinteződnek az egyes rendszereken belül, amit most itt említettem, és akkor különböző sebességek, különböző szintek vannak, jutalomrendszerek vannak. Kicsit olyan ez, mint egy picit kis edzés, amikor lemegyek, és akkor olyan nagyon-nagyon finoman, akiben bízhatok, segít nekem, hogy hogyan építsük fel azt az edzési tervet. Hát ez semmi más, ez igazából csak a fejünket belül, a neuronokat edzük, és az olyan, mint a gumi, tulajdonképpen nyújtható, hasonlóan az izmainkhoz. Tehát, hogy ezt nekünk nem is kell bemutatni, amit András említ, valóban így van, nagyon gyengéden dolgozunk, és nagyon nagy örömmel, hihetetlen elfogadással, feltétel nélküli szeretettel, és amikor megérzik ezt a diákok, akkor gyakorlatilag majd már ilyen versenyt csinálnak maguknak maguk előtt, hogy fú, akkor bírok-e én szintet ugrani, meg azért is megcsinálok, azért is egy szinten még magasabbra fogok jönni, mert hát nyilván a szeretetünk, a jutalmunk, a figyelmünk, és egyáltalán az egésznek a milliója, a hangulata, az nagyon-nagyon boldog, és nagyon-nagyon izgalmas, És hát természetesen más tanulók is vannak ott, akikkel a szünetekben össze lehet ismerkedni. Tehát nagyon sokszor életre szóló barátságok épülnek ki. Hát a terapeuták, trénerek és ugye a gyerekek között ez biztos. Vannak olyan végzett tanulóink, akik megcsináltak egy ilyen 7-7-es nyári intenzív kurzust, hát a mai napig föl-föl ugranak az Arany János utcába, vagy a Várfok utcába, ahol a GEM központok vannak, és hát beköszönnek, mert egyszerűen nem bírják ki, és hát annyira hálásak, hogy hú, hát most már nagyon megy a matek, meg megnyertem ezt a versenyt, meg azt a versenyt. Ez álomszerűnek hangzik, de nem tudok más mondani, tényleg így van. Ezek a programok nagyon-nagyon erősek, és hát nagyon hálás vagyok azoknak, akik ezt hosszú évtizedes munkákkal kifejlesztették.
Ez azért, de két dolog is van, de szerintem rövid most már időben megpróbálom. Az egyik ugye az, hogy nyilván ezek a gyerekek nem csak frusztráltak, hanem társas szempontból is ugye alulértékelődtek.
Magányosak sokszor, izolálódnak, igen.
Igen, tehát és nagyon úgy élik meg az egész dolgot, csak ők a szerencsétlenek, ők a gyengék. Az egyik változata, az egyik kérdésem, talán erre is, a másik pedig, hogy hogyan lehet ezt a 7 hetet visszaforgatni? Mert ugye egy új iskola kezdéssel azért a gyerekek a régi iskolában nem változik meg a pozíciójuk, nem ugyanúgy fogják őket látni az első percekben. Hogyan lehet a gyerekeknek ezt az egész hatást visszaforgatni a saját hasznukra?
Nagyon fontos dologra kérdez most rá az András, amelyet a pszichológia egyébként transfer hatásnak nevez. Egy picit árnyalódik, tehát itt valójában két kérdés van. Az egyik, hogy az, amit csinálunk ebben a 7-7-es kognitív Brain Rx tréningben, az valóban tudás tartalmilag hogyan megy át az iskolai tananyagba. Ezt mérjük, és a mi programjainknak ez a fajta bridging, vagy ez a fajta transfer hatása, ez nagyon-nagyon erős. A másik, hogy körülbelül a 7-7 felétől már tudatosan visszük bele, de csak lelet finoman épp említés szintjén, de kötjük bele az iskolai tartalmakba ezeket a műveleti dolgokat. Szóval nem olyan bonyolult szerencsére, mert ez nagyjából valami olyasmi, hogyha mondjuk gyenge a karom, és én azt mondjuk valamilyen edzőeszközzel megerősítem, hát akkor aztán tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kerti munkát kell, hogy végezzek, vagy mondjuk házat kell, hogy építsek azzal a kézzel. Azért, hogy mondjam, egy-két hét után nagyon szépen az erő, amit ugye felépítettünk, azért az adott tartalomban is mutatkozni fog, és applikálódni fog oda, tehát ez a transferhatás kialakul. A lelki dologra tetszett rákérdezni, vagy a szociális dologra.
Így van, a társaság.
Valójában ehhez az kell, hogy maga a növekedés, amin a tanuló vagy a diák átmegy, az nagyon nagy legyen, és az iskola gyakorlatilag egy ilyen wow, szóval, hogy mit csináltatok, és mit csináltál, mert az most nagyon-nagyon jól megy, mert ez az, amit a tanulóink meg szoktak élni. Mondok egy konkrét példát, egy igaz példát, és akkor innen érthető lesz. Járt hozzánk egy fiatal leányka, úgy hívták, hogy Fanni egyébként, 17 év körüli volt, és hát sajnos úgy jött oda hozzánk, hogy a Gibson-teszttel, amikor megmértük, akkor a 7 nagy fluid képesség rendszerből, hát gyakorlatilag egy volt ép, és 6 nagyon-nagyon deficites volt. A Fanni nagyon küzdött matematikából, de ugyanígy nyelvekből is, és hát bizony bukásra állt matekból, illetve hát olaszból, meg angolból is. Na most tulajdonképpen, amikor ott a program vége felé járt, akkor már ott a félévi bizonyítványt osztották, és belekerült a félévi bizonyítványba egy levélke az olasz tanártól is. Kedves Fanni, hát én nem tudom, hogy hova járatnak az anyukádék, de hát úgy ragadnak rád az olasz szavak, mint a kusz másra, és hát én most megadom neked a 4-est, mert ámulok és bámulok, nem tudom, hogy most hogy is tudod ennyire jól megigyezni a szavakat. De ugyanúgy benne volt egy levél a fizika tanártól is, ugye a kislányok nagyon nehéz volt a matek meg a fizika, és akkor ő is azt írta le, hogy hát látom, hogy elkezdted érteni az összefüggéseket az órán. És hát Fanni, bravo, hát most, ahogy úgy följavultál, jó, ez a 3,8, de én fölkerekítem, szóval 4-es fogok adni, de hogy azt gondolom, hogy ebből érthető és látható, hogy azért igazából, ha valami valós, akkor azért az áttörik a szociális hálón is, és hát természetesen sokkal nagyobb lesz az önbizalma a gyerekeknek, mert amikor tudok bízni egy képességemben, amikor egy képességem erős és nem hagy cserben, akkor azért hát teljesítek, és az egyszerűen azért megtermi a gyümölcsét a szociális közegben is. Kétségtelen az előítéletek nagyon rossz dolgok, és hát, hát erre nézve ugye a tiszta lapra nagyon kellene vigyázni, és hogy mindannyian ugye irgalmasak tudjuk lenni egymással szemben, és hát ez a felnőttek világára is igaz, de hát, hát ehhez kell a jó tanár, a jó tanító. Van egyébként, hogy egy picit szólunk a tanítóknak is, hogy na, most nézzék meg, és most, most